Kisújszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború megállítását és a béketárgyalások elindítását sürgette 14. Leópápa. A Szentatya közelségét fejezte ki az ukrán népnek az utóbbi időszak újabb, súlyos háborús támadásai miatt, melyeknek célpontjai polgári és infrastruktúrális létesítmények voltak. A pápa tűzszünetet, a humanitárius jog betartását és a túszok szabadon engedését kérte a gázai övezetben is, a Szentpéter téren tartott általános audiencián, amelyen ezúttal egri zarándokok is részt vettek Kósede lajosvárosi plébános vezetésével. Megválasztása óta ez volt 14. Leó második általános audienciája a Szentpéter téren. Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcvezető a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, hogy jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába, az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, az egész térség turizmusa veszélybe került. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat a lehető legtöbb vízzel feltöltik, és pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az ár és csökkentést a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, a nyáron utóbbi is marad. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online csalások több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. Az ukrán mafia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott az is, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken is lennie kell ilyennek. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a kétnapos Budapesten mostantól zajló CPEC Hungary rendezvényen. A cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Végül az időjárásról. Sokfelé lehet zápor, zivatar, majd a délelőtti derültebb idő után ismét eleredhet, néhol akár tartósabb eső is hullhat, a szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Jézus gondoskodása rólunk tesz képessé minket a könyörületre. 14. Leó békére hív Ukrajnában, és tűzszünetet kér Gázában. Renzo Pegoraro atya a Pápai Életvédő Akadémia új elnöke. Több mint 60 ezer zarándok vesz részt a családok jubileumán.
Leó pápa katekézise. Jézus gondoskodása rólunk tesz képessé minket a könyörületre. A verőfényes Szent Péter téren több tízezer zarándok előtt tartott második katekézisében 14. Leó pápa tovább folytatva a reménységről szóló bibliai példázatok értelmezését, ezúttal az irgalmas szamaritánus történetét elemezte. Szükség van a látásmódunk bővítésére, hogy emberségünk erejében és az Úr segítségének tapasztalása nyomán készerkedjünk bárki embertársunk könyörületes szolgálatára.
Continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo che sono un'occasione per cambiare prospettiva e aprirci alla speranza.
Folytassuk tovább elmélkedéseinket az evangélium néhány példabeszédéről, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy megváltoztassuk a távlatainkat és megnyíljunk a reménység előtt. A remény hiánya néha abból fakad, hogy egy bizonyos merev és zárt látásmódhoz ragaszkodunk, a példázatok pedig abban segítenek, hogy más szemszögből nézzük a dolgokat, kezdte beszédét Leó pápa. Ma egy tapasztalt, nagy tudású emberről, egy törvénytudóról szeretnék szólni nektek, akinek azonban változtatnia kell a szemléletén, mert önmagára koncentrál, és nem beszélsz rá másokat. Sőt, arról faggatja Jézust, hogy az ember miként örökli meg az örök életet. A törvénytudó itt olyan kifejezést használ, amely ezt az örökséget egyértelmű jogként értelmezi. Ám kérése mögött talán éppen a figyelem iránti igény rejlik. Az egyetlen szó ugyanis, amiről megkérdezi Jézust, a felebarát kifejezés, amely szó szerint azt jelenti, hogy a közelim, aki közel van hozzám. Ezért mondja el neki Jézus ezt a példázatot, amely egy folyamat a kérdés átalakításához, és ami a ki szeret engem kérdéstől harad, a ki szeretett engem kérdésig. Az első egy korai, éretlen kérdés, a második a felnőtt ember kérdése, aki megértette élete értelmét. Az első kérdés az, amit akkor mondunk, amikor a sarokba állítanak és várakozunk. A második kérdés pedig már az, ami tovább visz az utunkon. Jézus példabeszédének helyszíne valójában egy út. Egy nehéz és nehezen járható út, akárcsak maga az élet. Ez az az út, amelyen a példabeszéd embere lemegy Jeruzsálemből, a hegyi városból Jerikóba, és a tengerszint alatt fekvő városba tart. Ez a kép már előre vetíti, hogy mi is történhet vele ezen az úton. Meg is történik, hogy azt az embert megtámadják, ütlegelik, kirabolják, és félholtan otthagyják. Erre a tapasztalatra akkor teszünk szert, amikor bizonyos helyzetek, emberek, köztünk néha még azok is, akikben pedig megbíztunk, mindent elvesznek tőlünk, és otthagynak az út közepén, intett Leó pápa.
La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo.
Az élet azonban találkozásokból áll, és ezekben a találkozásokban derül ki, hogy kik is vagyunk valójában. Más valaki előtt találjuk magunkat, akinek törékenysége és gyengesége láttán dönthetünk arról, hogy mit is tegyünk. Gondjainkba vegyük őt, vagy pedig tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Egy pap és egy levita ereszkedik le ugyanazon az úton. Ők a jeruzsálemi templomban szolgálnak, ahol egy szakrális térben laknak. Mégis a kultikus tisztelet gyakorlása nem tesz automatikusan könyörületessé. Ugyanis a könyörületesség még mielőtt vallási kérdés lenne, az emberiesség kérdése. Mielőtt hívők lennénk, hivatásunk arra szólít, hogy emberek legyünk. Elképzelhetjük, hogy az a pap és a levita, miután hosszabb időt töltöttek Jeruzsálemben, most sietnek haza. Éppen az a sietség az, amely annyira jelen van az életünkben, akadályozza meg gyakorta, hogy együttérzők, könyörületesek legyünk. Akik úgy gondolják, hogy a saját úti céljuknak elsőbségük van, ők nem hajlandók megállni a másikért. De íme érkezik valaki, aki ténylegesen megáll. Ő egy szamaritánus, aki tehát egy megvetett néphez tartozik. Esetében a szöveg nem pontosítja az út irányát, csak annyit mond róla, hogy úton volt. A vallásosság kérdése itt nem játszik szerepet. Ez a szamaritánus egyszerűen csak azért áll meg, mert egy ember áll egy olyan másik ember előtt, akinek segítségre van szüksége. Az együttérzés tehát konkrét gesztusokkal fejeződik ki. Lukács evangélista kitér a szamaritánus cselekedeteire, akit mi jónak nevezünk, de aki a szövegben egyszerűen csak egy ember. A szamaritánus közel lép hozzá, hiszen ha segíteni akarsz valakin, nem gondolhatod, hogy távolságtartó légy, közbe kell avatkoznod, be kell mocskolnod, talán be is kell szennyezned magad. Ő bekötözi a sebeit, miután olajjal és borral megtisztította azokat. Felsegíti a lovára, vagyis átveszi a felelősséget. Mert akkor segítesz igazán, ha hajlandó vagy átérezni a másik ember fájdalmának súlyát. Aztán elviszi őt egy szállásra, ahol pénzt költ rá, 2 dénárt, nagyjából 2 napi munkabérét, és vállalja, hogyha visszatér, még újra fizet, mert hiszen az a másik, a felebarát nem egy továbbítandó csomag, hanem olyan valaki, akiről gondoskodni kell, szögezte le Leó pápa. Kedves testvéreim, mikor leszünk mi is képesek megállni az útunkon, és mikor leszünk könyörületesek? Mikor fogjuk felismerni, hogy az a sebesült ember az úton mindnyájunkat képviseli? És akkor mindazoknak az alkalmaknak az emléke, amikor Jézus megállt mellettünk, hogy gondoskodjon rólunk, képesítesz bennünket az együttérzésre.
Preghiamo dunque affinché possiamo crescere in umanità, così che le nostre relazioni siano più vere e più ricche di compassione.
Imádkozzunk tehát, hogy növekedjünk emberségben, hogy kapcsolataink igazabbak és gazdagabbak legyenek az együttérzésben. kérjük Krisztus szívétől a kegyelmet, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint ő maga. Zárt a második szerdai katekézisét Leó pápa.
14. Leó békére hív Ukrajnában, és tűzszünetet kér Gázában. Élettelen gyermekek holttestei, lerombolt házak, a túlélők kétségbeesése és végtelen fájdalma. Ezeket a képeket idézi fel erőteljesen az ukrajnai háború és a gázai övezet elleni offenzíva. 14. Leó pápa nem közömbös a történésekkel szemben, és amióta Péter trónjára lépett, fáradhatatlanul hív a békére és a civilek védelmére. Első gondolata a május 28-i általános kihallgatás végén az ukrán néphez szólt, amelyet új, súlyos támadások sújtanak a civilek és az infrastruktúra ellen. Diplomáciai szinten folytatódik a munka Zelenszkij ukrán elnök javaslatát követően, miszerint három oldalú csúcs találkozót kell összehívni Trump amerikai és Putyin orosz elnökkel a tűzszünet jóváhagyása érdekében tett kísérletként. Biztosítalak benneteket közelségemről és imáimról minden áldozatért, különösen a gyermekekért és családjaikért.
Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace.
Határozottan megismétlem felhívásomat a háború leállítására, a párbeszéd és a béke minden kezdeményezésének támogatására. Arra kérek mindenkit, hogy csatlakozzon az imához Ukrajna békéjéért, és minden olyan helyen, ahol a háború miatt szenvednek, kérte Leó pápa. A másik helyszínen, a gázai övezetben, ahol ugyanaz a szenvedés zajlik, Leó pápa a megölt gyermekekre utalt. A gázai övezetből egyre intenzívebben száll az ég felé az anyák és apák sírása, akik gyermekeik élettelen testét szorítják magukhoz, és akik folyamatosan kénytelenek helyet változtatni egy kis élelem és egy biztonságosabb menedék keresése érdekében a bombázások elől, fogalmazott a pápa. Az UNICEF szerdán sokkoló számadatokat tett közzé, több mint 50 ezer gyermek halt meg, vagy sérült meg 2023. októbere óta, míg több mint 40 embert lőttek le egy segélyközpont közelében Gázában. A pápa kérése egyértelmű.
Ai responsabili, rinnovo il mio appello, cessate il fuoco.
A felelősökhöz megismétlen felhívásomat. Szüntessék be a tüzet, minden túszt szabadon kell engedni, a humanitárius jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani.
Oggi ricordiamo il beato cardinale Stefan Wyszyński, il vostro primate del millennio.
14. Leó pápa a lengyel zarándokokhoz intézett üdvözletében megemlékezett boldog Stefan Wyszyński bíborosról, az ezredforduló prímásáról, aki a lengyelországi egyház üldöztetésének időszakában fogvatartása ellenére Krisztushoz hűséges pásztor maradt. A pápa arra hívott, hogy tanúságtételére tekintsenek úgy, mint amit az egyház egységének nevében tett, amely az áldozathozatalban és a párbeszédben fejeződik ki. Külön üdvözletét küldte a vatikáni múzeumok művészeti védnökeinek, akik Belgiumból érkeztek, valamint a francia, svájci, togói és kanadai zarándokoknak.
Renzo Pecoraro atya a Pápai Életvédő Akadémia új elnöke. A 65 éves padovai pap 2011 óta volt a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja. 14. Leó pápa köszönetét fejezte ki Vincenzo Paglia érseknek, aki az akadémia elnöke, valamint a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudomány ágának nagy kancellárja volt. 14. Leó pápa Renzo Pecoraro atyát nevezte ki a Pápai Életvédő Akadémia élére. Paglia érseket követi a tisztségben, aki április 21-én betöltötte 80. életévét. Pecoraro atya köszönetét fejezte ki a Szentatyának a kinevezésért. Érdekes és ösztönző volt ezekben az években Paglia érsek, és azt megelőzően Ignacio Carrasco de Paula prelátus mellett dolgozni, Ferenc pápa útmutatásait követve, nyilatkozta. Pecoraro atya Padovában született 1959. június 4-én. 1989-ben szentelték pappá a padovai egyházmegyében. Orvostudományból és sebészetből diplomázott a padovai egyetemen. 1990-ben erkölcs teológiából licenciát szerzett a Pápai Gergely Egyetemen, majd bioetikai szakképesítést kapott a Szent Szív Katolikus Egyetemen. A padovai Lanza Alapítvány főtitkára és a Trivenetói Teológiai Kar bioetika tanára volt. 2000-től a római Bambin Gesù Gyermekkórház ápolási etika oktatója. 2010 és 2013 között az Orvosi Etikai Központok Európai Társaságának elnöke. 2011. szeptember 1-től fogva a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja volt. Számos kötet, cikk, tanulmány szerzője. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával levélben hálásan köszönte meg Pálya érseknek a 2016 óta végzett szolgálatát, melyet a Pápai Életvédő Akadémia elnökeként és a II. János Pál Pápai Teológia Intézet házasság és családtudományi ágának nagykancellárjaként folytatott. Több mint 60 ezer zarándok vesz részt a családok jubileumán. A hétvégén tartják Rómában a családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, idősek szentévi találkozóját, amelyre több mint 120 országból érkeznek résztvevők. Számos kezdeményezés, zenés, imádságos programok, áthaladás a Szentkapukon, imavirrasztás, majd vasárnap 10:30-kor a Szent Péter téren pápai szentmise zárja az eseményt. Május 30-ától június 1-ig három programban gazdag nap várja a világ minden tájáról érkező családokat az örökvárosban. Több mint 60 ezer zarándokra számítanak, közülük a legnépesebb csoportok Olaszországból, Spanyolországból, az Egyesült Államokból, Lengyelországból és Portugáliából érkeznek. Sok hívőt várnak Brazíliából, Argentínából, Kolumbiából, Mexikóból, az Egyesült Királyságból, Svájcból, Németországból, Kanadából, Romániából, a Fülöp-szigetekről, Chiléből. Magyarországról is érkeznek résztvevők a családok jubileumára Marton Zsolt püspök vezetésével. Számos egyházmegye, társulat és mozgalom képviselteti magát, mint például az olasz cserkészek, a katolikus akció tagjai, a neokatekumenális út közössége, az Unitalsi Betegkísérő Egyesület, a katolikus nagyszülők társulata, a Ferences és a Focolare mozgalom, és még sok olasz, illetve nemzetközi csoport, akik a családok emberi és lelki fejlődését segítik. Pénteken reggel 8 és 17 óra között a résztvevők elzarándokolnak a pápai bazilikák szentkapuihoz. 10 órától a Városi Párbeszédek program keretében kulturális, művészeti és lelki rendezvények zajlanak a történelmi belváros terein. Különböző intézmények, társulatok és mozgalmak vezetésével, akik a családok lelkipásztori ellátásával foglalkoznak, például a Gyermekek Világnapjáért Pápai Bizottság, a Befogadás Családi Társulat, az Emmanuel Közösség. Ezzel kapcsolatban az érdeklődők minden részletet megtalálnak a Szent Év honlapján. www.jubileum2025.va. Május 31-én szombaton folytatódik a zarándoklat a Szentkapukhoz reggel 8 és délután 5 óra között. Szervezési okokból aznap a Vatikáni Bazilika Szentkapuja azonban 8 és 14 óra között nem lesz átjárható. A Városi Párbeszédek rendezvény keretében délelőtt 9:30 és délután 17:30 között közös ünneplésre és elmélyülésre hívják a résztvevőket a Római Oratóriumi Központ, az Olasz Katolikus Akció, a Káris Katolikus Karizmatikus Megújulás Társulata, a Neokatekumenális Út, a Szent Egyet Közösség, a Family Global Compact és a Családi Társulatok Nemzetközi Hálózata irányításával. Szombaton este 6:30-től 8 óráig a Lateráni Szent János Székesegyház előtti térre várják a 60 ezer zarándokot, ahol a családok ünnepét tartják, valamint imavirrasztással készülnek a másnapi pápai szentmisére. Elimádkozzák a májusi Mária hónapot záró rózsafüzért. Az ünnepen zenés műsorszámok mellett tanúságtételek hangzanak el. Többek között a 23. János Pápa Társulat, az Équipe Notre-Dame, A befogadással foglalkozó családok, a Focolare közösség számol be munkájáról és tapasztalatairól, amelyet a családok támogatásában végeznek. A tér bejáratánál 10 000 gyermekbibliát osztanak ki a Szükséget Szenvedő Egyház pápai alapítvány jóvoltából 5 nyelven, olaszul, angolul, spanyolul, franciául és portugálul. A jubileumi háromnapos esemény csúcspontja a pápai szentmise, ami június 1-én vasárnap 10:30-kor kezdődik a Szent Péter téren. 14. Leó pápa mutatja be a szentmisét, amelyre a világ minden tájáról érkező sok ezer gyermeket és családot várják. A Szent Péter térre szabadon be lehet menni, a szertartásra nem szükséges részvételi jegyeket igényelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói Litániáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napi alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap, már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a szűzanyát. És a szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönthetjük mi a szűzanyát?
Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretói Litánia, vagy pedig oltámad alá futunk Istenek szent anyja.
Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
Most segíts meg, Mária!
Mit gondoltok, hogy ezek közül, az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vajon melyik lehet a legrégebbi?
Az Üdvözlégy Mária?
Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírusz töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretói Litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretói Litániának az eredetéről?
A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter, 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra Loretói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Lorettói litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királynéja köszöntéssel?
Az első világháború idején?
Igen, 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 ezekben az években került a litániába a béke királynéja megnevezés. Ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek, ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
Magyarok nagyasszonyok, könyörög, érhettünk?
Mikor gazdagodhatott e megszólítással a litánia?
A milleniumi ünnepségek alatt.
Igen, igen, a 19. század végén, ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg, a herceg prímás akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást, hogy használjuk itthon a Lorettói litániában a szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó, ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsük már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságoknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságok mely típusába sorolnátok a Lorettói litániát?
Ez egy kérő, könyörgő ima.
Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Lorettói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát ószövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anya kép lehet, mert tényleg végig ott állt Krisztus mellett, és és egészen a kezdetektől támogatta, és már ezt is neki köszönhetjük, hogy a megváltó megszületett közénk.
Gabi, neked mit jelent a szűzanya?
Nekem is ugyanígy, ugye, egy édesanyát, a megváltónak az édesanyját, és úgy gondolom, hogy azért áll olyan közel hozzánk, mert ugye ő ténylegesen ember volt, és emiatt talán közelebb érezzük magunkhoz.
Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk, talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
Istennek szent anyja, Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
Mária a példaképünk az Isten anyasságban is. Ahogy a Mária méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak. Milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye,
Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a földön, elevenné teszi az ő jelenvalóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét, éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye, mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban. Amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebben valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van e mögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
Az angyali üdvözlet története.
Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy ez hogy lehetséges.
Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékoz, a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugye gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben, vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni? Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanács anyja, szűzvirág, szentanya.
Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezik ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót és az engedelmességének.
Említettétek még itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta visszaragyogó dicsőségét.
Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes valósága, létének gazdagsága, az ő dicsősége. Miért nevezi a litániát, a litánia Máriát a mennyország ajtajának?
Szintén azért, amiért az örömünk okának is nevezi, hiszen azáltal, hogy Mária igent mondott Istennek arra a kérésére, vagyis arra a feladatra, hogy világra hozza a megváltót, ezáltal általa is megnyílik a mennyország ajtaja számunkra.
Igen, igen. Ugye Szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik újszövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária tanácsot ad az embereknek?
Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a Szűzanyáról. Ugye beszéltünk róla, hogy miért áll olyan közel hozzánk. Mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi minden kis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
Imádságban. Milyen új szövetségi történetekből, jelenetekből ismerjük meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
És mit tudunk Mária hűségéről?
Mária végig hűségesen követte Jézust, anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett, osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak? Mária hűségére, erős hitére.
Dávid király tornya, hajnali csillag.
Ma fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
A védelmet például.
Igen.
Az erőt, a biztonságot.
Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király? A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égitest, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Loretói litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Loretói litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszakai kínálatot. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című regényének 7. része következik, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként egy könyvbemutatóról számolunk be, majd az Ecsidi motoros búcsúra látogatunk el. Ezt követően Kormos Csaba atya emlékedését hallgathatják meg. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Eső Tamás egri püspökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az Istentől leszállott város tündökölt, mint a drága kő. Templomot nem láttam benne. Az Úr és a bárány a temploma. Olvasom a Jelenések könyvében. A lelki templom képe mély bepillantást enged az egyház belső világába. Az Isten népe az élő Isten temploma, amelyben Isten lakozik és jár. A képet az egyes lelkeket betöltő Szentlélek bontakoztatja ki lelki teljességében. Szent Péter ennek a belső lelki kifejletnek a következőkben ad kifejezést: Krisztus az elevenkő, akit az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt. Ezért engedte meg, hogy mi is, mint elevenkövek, szent templommá épülhessünk. A keresztség révén lépünk az Úr elé, és így leszünk a lélekben való életnek részeseivé. Így válunk elevenkövekké és az egyház lelki épületének alkotó elemeivé. Az egyház először hívő egyház, és csak utána a tanúskodó közösség. Engedelmesen hallgatnia kell Krisztus szavára, a hitben őt kell hordoznia, és ezt a hitbeli meggyőződést továbbadnia. A hit azonban csak üres fogalom addig, amíg nem az élet tetteiben és a személyes magatartásban tükröződik. Isten népe nem névtelen egyedekből áll, akiket befogadtak valamilyen közös akcióba, hanem olyanokból, elevenkövek, akik személyes szabadsággal élik hitüket. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek, népedet pedig egyháznak nevezted. Add, hogy az a közösség, amely nevedben egyesült, csak téged féljen, szeressen és kövessen. Kérünk, vezesd el népedet a megígért mennyei hazába, hogy feltámadt üdvözítőnk húsvéti dicsőségének mi is részesei lehessünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra. juthassak a mennyei jut.